Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke, a hvg.hu közeleti podcastja. Mostani adásunkban az ellenzékkel fogunk foglalkozni. Eddig úgyis olyan mostahán bántunk velük. Beszélünk a Jobbik vélt vagy valós pártszakadásáról, illetve a liberálisok nevű politikai formációról. Azzal szoktam egyébként magamat szórakoztatni, hogy fel tudok-e sorolni 5 darab politikust a Magyar Liberális Pártból. Egyszer lefekvés előtt ezen gondolkodtam. 4-ig jutottam, és kénytelen voltam kikelni az ágyból, újra bekapcsolni a telefonomon a wifit, hogy meglegyen az 5., és hogy nyugodtan tudjak aludni. Marci, mennyit tudnál felsorolni? Hány liberálisok politikust?
Én nagyon-nagyon nehezemre esne, hogy felsoroljak 3-at, és közben az az igazság, hogy nagyon nehezemre esne lelkileg egyet is felsorolni. Tehát ez így, tehát ez kell bevallanom neked őszintén.
Ugye a sztori az, hogy bőszen néhány nappal a frakció megalakulása után, ami egyébként úgy alakulhatott csak meg, hogy kölcsön kaptak egy MSZP-s képviselőt, ezzel számtalan politikai előnyöt jutottak a házban, felszólalhatnak, interpellálhatnak, bizottsági tagok lehetnek, és nem mellékesen még ugye 135 milliót betolhatnak a közös kasszába. Ugye bőszenet volt a 3 párbeszédes mellett a 4., kapták a Burányt, így lett az 5, de bőszenet meggondolta magát, és ott hagyott mindenkit. Kénytelenek voltak az önmaga függetlenségét úton útfélen hangoztató Mellár Tamást meggyőzni, hogy akkor legyen ő az 5. Több független egyébként nincs a házban. Szóval, hogyha Mellár is meggondolja magát, akkor komoly bajban lesznek a párbeszédesek. Majd ezek után néhány nappal Fodor Gábor bejelentette azt, hogy ő most ugyan elmegy Szlovéniába nyaralni, de tök jó lenne, hogyha az EP választásra a közös MSZP párbeszéd listárán a liberálisok kapnának egy befutó helyet, ő a 3. helyre gondolt. A probléma ezzel az, hogy az MSZP-nek most 2 darab LP képviselője van, szóval a 3. az rohadtul nem befutó, de hogy mindig napok óta azon gondolkodom, hogy Fodor Gábor és a liberálisok, a magyar politika és a magyar közélet mi csodája vagy kicsodája? Van erre bármi megfejtésünk?
Hát nem tudom, hogy nem csinálunk bolhából, hát legalább szúnyogot, tehát hogy itt azért tényleg aztán a mikroszkopikus rétegében járunk a magyar politikának. Igaz, Fodor Gábor egy szabad szemmel is jól látható élősködője ennek az egész rendszernek. Pénteken azt írtuk, hogy ő a magyar ellenzéki térfél Deutsch Tomia. Az az ember, aki a rendszerváltás óta, amelyben kétségtelenül akkor középfontos és egyébként helyes álláspontot képviselt, valahogy úgy mindig velünk van, valahogy úgy minden kanyarban jól él. És hát egy ilyen aranykirályfi életet él, ehhez nagyon jól passzolt, hogy ezeket a sorokat leírtuk éppen a portorozsi Kempinski felé tartott egy vékony szép nővel, ahogy a Blick riportere, vagy olvasó riportere leírta, ezen kívül nem felejtette el hozzátenni, hogy ez a vékony szép nő nem volt azonos a feleségével Fodor Gábornak. Ugye a vagyonnyilatkozatában meg nem látszik, hogy miből lenne a portorozsi Kempinskire pénze, de hát ehhez hozzászoktunk. Kevésbé értjük ugye azt, hogy honnan van ahhoz bátorsága, támogatottsága, bármilyen zsarolási képessége, hogy azt állítsa, hogy neki egy 2-fős pártszövetség 3. listahelye kell, hogy jusson, az akárhogyan számolnám, már 3-fős szövetség lenne. És hát ez az egész történet egyébként egyszerre leplezi le a liberálisokat, a párbeszédet és az MSZP-t is. Tehát azért itt, amikor a választási kampány előtt, vagy kampányban sokan mondták, hogy itt vannak megélhetési politikusok, akkor az, hogy Fodor Gáborra az ő megélhetését olyan helyzetekben éli ki, mely mindannyiunk számára esetleg irítése méltó lehet, mert mindannyian csobbantunk volna szívesen a portorozsi Kempinski előtt az Adriai tengerben. Addig azért az a helyzet, hogy itt mindenki Burány Sándoron keresztül egyébként az MSZP törzs frakciójában helyet foglaló többi helyes képviselő úr és hölgyel egyenért bezárólag megélhetési politikus, akik arról egyeztetnek, hogy akkor hogyan lehet azt a plusz 135 millió forintot kiszakítani, akkor ki ad kinek kölcsön milyen képviselőt ahhoz, hogy milyen lehetőséghez jussanak. Tehát engem az egészben ugye az zavart, hogy itt a magyar liberalizmus képviseletéről volt képe Bőszanetnek beszélnie, miközben ugye a magyar liberalizmus, mint olyan, egyrészt a szavazók által lett brutálisan megbüntetve, másik oldalon viszont a magyar liberalizmusnak a lehetőségei a parlamenti megszólalásokban és a parlamenti munkában mérhetőek. Jut-e neki válaszolási lehetőség a kormány felszólalásaira? Jut-e az ő képviselőjének szavazati joga a házbizottságban? Jut-e a adófizetők pénzén eltartott frakció munkatárs ahhoz, hogy segítse az adatokat begyűjtését, segítse a program szervezését, stb. Ezek olyan lehetőségek, amik túl vannak ezeken a 135 milliókon, túl vannak az egyéni képviselői pénzeken, amik tényleg arról szólnak, hogy megszólalhat-e a liberalizmus a magyar házban. Bőszanet ezt dobta el. Bőszanet nem csak a pénzt dobta el és akadályozta meg ezzel, hogy a Párbeszéd építkezzen a semmiről, amit mondjuk a Párbeszéd valóban nem érdemel meg a választási eredmény alapján, de ezt most megint tegyük szárójelbe. De ha Bőszanet képviselni akar valamit a házban, akkor azt frakciótagként könnyebben teszi. Na most ezek után, ami itt így kialakult, az tényleg a nevetségességnek a csúcsa. És hát azért a Mellár Tamás is megérdemel egy szelíd kis kokit. Ugye, ha ő már eleinte belátta volna azt, hogy az ő parlamenti képviselői mandátuma abból származik, hogy Karácsony Gergely erre rávette a szocialista pártot, és hogy Baranyát, a Baranyai megyeszékhelyt, Pécset, a baloldal valaha volt fellegvárát átengedték egy konzervatív professzornak, ez Karácsony Gergelytől érkezett, amennyire mi azt láthattuk. Karácsony Gergely volt az, aki a Mellár Tamásnak a kampányát elindította. Innentől kezdve az, hogy Mellár Tamás a Párbeszéd frakciójában helyet foglaljon, ahhoz, hogy a Párbeszédnek ilyen lehetőség jusson, az sokkal, sok ezerszer logikusabb, mint hogy Bőszanetet akarták rávásárolni az ötfős listájukra, majd utána a kofa játék és alkudozás után ez nem sikerült.
Ugye a politikatudomány évek óta, vagy hanem évtizedek óta nyögi azt a problémát, hogy miért vannak eltűnőben a liberális pártok Európa szerte. Valaki ugye azt állítja, hogy a liberalizmus értékei és alapértékei megvalósultak, ezért nincs is már szükség tradicionálisan vett liberális pártokra Európában. Ugyanakkor a mostani ilyen balhé, vagy csetepaté azért rávilágít arra, hogy ha Magyarországon ez a két ember képvisel a liberalizmust, akkor ezeknek az embereknek azért tényleg ne legyen felszólási lehetőség a házban. Az egész liberálisok pártocska, nagyjából a baloldali ellenzéki oldal KDNP-re haj ez a leginkább. KDNP-re sincsen semmi szükség egyébként. Ugyanúgy, hogyha ezek a pártok így képviselik a liberalizmust, akkor szerintem rájuk sincsen úgy nagyon-nagyon sok szükség. Amikor kiderült, hogy nem Fodor Gábor kerül fel az MSZP Párbeszéd listájára, hanem hogy a Bőszenet kapja meg befutó helyet, akkor az akkor még létező Magyar Nemzet csinált egy interjút Fodor Gábor, és ott megkérdezték tőle, ha jól emlékszem, hogy mivel fog ezután, mivel fog élni, hogyha már nem lesz képviselő, és akkor azt mondta, hogy Engem ne féltsenek, majd csak megoldom, eddig is megoldottam. Hát nem telt el 3-4 hónapnál több, és bebizonyította Fodor Gábor, hogy tényleg megoldotta. És ugye ezek után hátráltak ki a, és ez tényleg már csak zárójeles megjegyzés, ezek után hátráltak ki a belvárosi időközi képviselőválasztásból, abból, hogy akkor ők azok a, ők az egyetlen olyan párt, hogy Jobbik nem indít jelöltet, akik nem álltak be az ellenzéki jelölt mögé, hanem akkor ők sem indítanak senki, de nem is támogatják a balos jelöltet. És akkor itt kanyarodjunk rá a Jobbikra, ahol is ugye Torockai László bejelentette, hogy nem szakad, nem lép ki, hanem egy platformot hoz létre. Ez a Mi Magunk, ez ugye Írországban a Sinn Féinnek a legerősebb republikánus, vagy republikánus pártnak a neve. Ez a platformosodás, ez a legrosszabb független kisgazdapártos, vagy MSZP-s időket idézi.
Hát ugye azt mondhatjuk, hogy van benne rendszer. Tehát, hogy Torockai László szereti a potens férfi politikus képét magára ölteni, de azért alapvetően a biztonságra utazott most. Ha úgy tetszik, a saját maga képének vel ellentétesen valójában egy elég antidemokratikus játékba kezdett. Amit csinál az az, hogy miután alulmaradt egy elnökválasztásban, amit most mi ilyen brutális szűknek gondolunk az 54-46-ot, miközben azért tegyük hozzá, hogy csak attól szoktunk el, hogy valahol nyílt verseny van. Azért egy nyílt versenyben egy 54-46 az egy nem egy megkérdőjelezhető eredmény. Tehát az egy látható és nem kétségbe vonható többség az egyik oldalról. Legfeljebb mi ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy 99%-kal választanak újra elnökjelölteket a Fideszben, és hogy az MSZP-nél is addig megy a hosszú kések hónapjai, nem éjszakái az MSZP-ben, ameddig a kongresszusra aztán egy szétvérzett ingű jelölt szédül oda, és akkor kap 85%-ot 15% tartózkodás mellett. Tehát, hogy ehhez képest tényleg meglepő, hogy egy párt a belső demokratikus vitáit végigvitte, majd utána ebben a belső demokratikus vitában valaki győzött, majd aki alul maradt, elkezdte eljátszani azt, hogy az úgy nem jó. Tehát, hogy, és akkor ezek után a Magyar Idők hatalmasat tapsol nekik, tehát tényleg a Magyar Idők az a lap, amelyik ma egy lapszámban képes azt matematikázni, hogy a Fidesz 49%-os listás eredménye miért jelent elsöprő többséget, majd a pár oldallal később, hogy a Schneider Tamás 54%-os eredménye az miért jelent hatalmas katasztrófát. Tehát, hogy így a kettőt nem tudom összerakni, de hát a Magyar Időket sem lehet másnak olvasni, mint egy vicclapnak. Szóval, hogy Torockai László valójában a tökös kiállás látványa mögött egy nagyon is gyáva politikát folytat, elhúzza a Jobbik válságát, megpróbálja belekönyörögni magát egy tárgyalásos játékra. Hát ha alapítottak egy platformot, ami nincs a Jobbikban, miközben a kimondott cél a sorok között teljesen egyértelműen a Jobbik irányának ellentétes kijelölése, mint amerre Schneider Tamás azt vinni akarja. Tehát a jelenlegi párt irányvonal megpucsolása egy olyan platformmal, ami jelenleg a pártban nem létezik, de azért akar bent maradni, mert most már tudjuk, ahogyan látjuk a Párbeszéd és a liberális aknamunkások jóvoltából például a frakciósok pénzzel jár. Ugye a választásokon szerzett százalékokból elég sok milliója lesz a Jobbiknak. Én értem, hogy vár rájuk egy jelentős büntetés, de ha a büntetést kiszurkolták, akkor az megvan. Vannak adatbázisai annak a pártnak, vannak helyi irodái, vannak helyi képviselői, jelen vannak nem tudom néhány magyar település közgyűlésében, ott vannak egyébként a fővárosi közgyűlésben is. Tehát, hogy meg annyi helyen van jelen a Jobbik, ezt az infrastruktúrát Torockai László meg akarja szerezni. Erről szól az, hogy ő marad a Jobbikban. Nem arról szól, hogy ő marad a Jobbikban, hogy ő szeretne Schneider Tamással kibékülni, hogy ő szeretné egy nevezőre hozni azt, amit ez a párt gondolna a világról. Nem, azért akar a Jobbikban maradni, mert kell a Jobbiknak a tulajdona az ő dolgaihoz. Ezt pedig jelentősen támogatja a Fidesz. Én szerintem a Jobbik, hivatalos Jobbik, vagy a Schneider-féle Jobbik tegnap legerősebb mondata az volt, hogy a, nem is az MSZP-re utalt a platformoknál, arra is, de azt mondta, hogy a platformok azok a képződmények, amelyekben általában a Fidesz által benyelt jobboldali pártok szokták végezni. Ha Torockai László ebbe az irányba megy, akkor majd Turi Kovács Bélával, meg Farkas Flóriánnal, meg nem tudom, mely, van-e ott még a Lezsák Sándorral, az MDNP, vagy nem tudom milyen kövület, már bocsánat, az ilyen bronzkorban már nem vagyok járatos, képződmények oldalán ott ülhet, mint a Fidesz szélső jobb tagozata, és tapsolhat, és akkor biztosított neki a parlamenti túlélés. Nem gondolom, hogy Torockai Lászlónak ez a közvetlen célja, tud a Torockai László ennél nagyobbat is álmodni, de hogy azért valójában mennyire gyáva volt, azért az kiderült a tegnapi nap folyamán. Ez az egész helyzet egyébként arra jó, hogy nyújtsa a Jobbik válságát, és hát ez megint egy olyan dolog, amire azért a Fidesz oldalán és az ő kormányzati kommunikációs felületein jól láthatóan van igény.
Hát és ugye Torockai László nem hülye abból a szempontból, hogy tanult mások kárán, vagy mások példáján, hogy ma egy új pártot legyen az akár szélső jobboldali is az ő esetében új pártot alapítani, nagyon-nagyon nehéz, és azok fölött még egy olyan üvegplafon is van, hogy nem az 5%-ot nem ütik meg, hanem az 1-2-t sem. Ugye volt itt a görög példára, Aranyhajnal, Magyar Hajnal, volt a Berta Szilvia féle értünk, értetek, ők megpróbáltak jelöltet állítani, már az sem sikerült 18-ra. Szóval, hogy ő valahogy a Jobbikot akarja megszerezni, azzal együtt, hogy az ő ilyen akna munkájával, és ugye meg a liberálisok és a Párbeszéd áldásos hatásait, hogyha figyelembe veszik, vagy megnézzük, azért az az urbánus legenda, hogy amit ugye először Szanyi Tibor mondott el néhány évvel ezelőtt, hogy majd ezt mondta ugye Botka László is, miután megpucsolták, sőt egyébként ez a pletyka jutott Soros Györgyig is, ő is beszélt róla egy előadásában, hogy ma a Fidesznek minden egyes pártban ott ülnek az emberei, azért ez egyre inkább erőre kap ez a pletyka, hogy nem kell nagyon nagy képzelőerő ahhoz, hogy azt a hitelt adjunk, vagy legalábbis elgondolkozzunk olyan szenáriókon, hogy az ilyen válság, amit ugye a Magyar Idők görget napról napra, a Fidesznek kedvez, az, hogyha nem lett volna a Párbeszédnek frakciója, hanem akkor a Mellár, Bősz, az MSZP-tag Burány is egyébként függetlenként ült volna a házban a három párbeszédessel, az kinek kedvezett volna. Szóval vannak itt olyan sztorik, amiket évek óta hallunk, és lehet, hogy mint minden viccnek, lehet, hogy ennek is van valóság alapja.
A tegnapi nap folyamán egyébként az meglepő volt, hogy milyen gyorsan tudott reagálni a Schneider Tamás féle Jobbik Torockai Lászlóra. Torockaitól tudjuk egyébként, hogy nem volt beavatva a pártvezetés, hogy ő kedden mivel áll ki, de annyit tudtak, hogy kedden lesz bejelentés, tehát az elmúlt napokban a Jobbikban azon gondolkodhattak, hogy akkor most mire, hogyan fognak lépni. Gyorsan léptek, és a jelek szerint úgy döntöttek, hogy ezt hamar akarják lerendezni. Ők nem érdekeltek abban, hogy hosszan tartson ez a válság. Már abba se érdekeltek, hogy a Jobbik szakadásáról legyen szó. És valóban egy jó kérdés az, hogy itt szó lehet a Jobbik szakadásáról. Ha a kongresszusi eredményt nézzük, 46% kiválása a szakadással érne fel. Ugyanakkor a 26 fős parlamenti frakcióból egy ember látszik, aki pillanatnyilag szívesen menne Torockai László és a háttérben felsejlő Fidesz-szel a magyar alkonyba, míg abból azon is vita van, hogy melyik települések polgármesterei vannak egyáltalán a Torockai László oldalán, és most nem akarom én lenézni Ásotthalmot, de azért mondjuk Ásotthalom nem a magyar történelem kiemelkedő helyszíne, és viszonylag szűkös a GDP-hez való hozzájárulása is, tehát hogy úgy mondjam, nem akarnék itt egy ilyen népi urbánus vitát elkezdeni, de hogy azért azt mondanám, hogy a Jobbiknak a meghatározó politikai erői egyenlőre nem álltak be Torockai László mögé. Ilyen téren a Schneider Tamás féle Jobbik viszonylag könnyen mondhatja, hogy ez nem pártszakozás, hanem lemorsolódás. Elmegy néhány ember, akinek nem tud beletörődni a demokratikus folyamatok eredményébe, hát majd jönnek helyette mások. Tehát, hogy az elhúzódó válság az nyilván ezt a játékot erősíti, hogy itt két nagy ellenfél harcol egymással, míg a Jobbik nyilván úgy fog tenni, mintha Torockai László egy pattanás lenne, amely hát ha elmúlik, ha meg ki kell nyomni, akkor ki kell nyomni. Meglátjuk, hogy ebből melyik értelmezés jön be, az biztosan látható, hogy az a kommunikációs felület, amivel a kormány rendelkezik, az nagy erőkkel szeretné a Torockai féle olvasatot láttatni. Ha úgy tetszik, ez az egyik elégtétel, amit Orbán Viktor beígért, elkezdődött. A többivel még egyenlőre várat Orbán Viktor, aztán meglátjuk, hogy a többi hogy alakul.